tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok. Azt hiszem, hogy ha valaki ellátogat Vietnámba, akkor két dolgokban biztos lehet. Az egyik, hogy nagyon vigyáznak majd rám, és kedvelni fogják, hiszen nagyon nyíltak a vietnámiak. A második pedig az, hogy itt nem tapasztalni olyan szerénységet, amelyet láttam már jó néhány ázsiai országban, mert itt nincs is kirívóan gazdag ember túl sok. Amikor láttam egy Mercedes-t utcán, és a kísérőn azt voltam, hogy ugyan már kié, elmondta, hogy hát ez egy Nesteföldön híres, nagyon gazdag emberé. Most tudni kell róla, hogy ezt a 15 éves Mercedes-t otthon kinőznék a komolyabb parti parkolóházából. Minden esetre kétségtelen, hogy igazán szegényeket sem láttam, tehát még a koldusok is jól öltöttek voltak, ami hát meglehetősen furcsa. Arra vigyáznak azért, hogy a szociális ellátás megfelelő legyen, és az emberek tudjanak boldogulni. De hát természetesen megvannak a kötelezettségek is, például az egyenruhát nem csupán az iskolában vezették be, hanem a különböző munkahelyeken is, mint általában Ázsiában szokás. Itt is a taxisofőrök ugyanúgy egyforma ruhát viselnek, mint a szállodai munkások, vagy éppenséggel valamelyik járnak az alkalmazottai, tehát rögtön azonnal lehet azonosítani, hogy ki hova, melyik kompániához tartozik, és ha ezt helyen még az is kötelező, hogy kiírják a nevet egy kis kitűzőre, és akkor így tudják, hogy mikor kivel beszélnek. A egy embernek három neve van itt, van akinek csak kettő, vezetéknél keresztül néha két keresztnévet is használnak, és érdekes, hogy akik a turisták a kapcsolatba kerülnek, általában felvesznek valamilyen amerikai-európai nevet is, legyen az John, Joe vagy Nancy. Megismerkedtem például egy szállodai vezetővel, aki Nancy-nek szólítottak, mert annyira ráragadt már ez a név, holott az eredeti nevének közösen volt ehhez. Kis sündisznocskának hívták, ezt persze bonyolultan három szóval leírva a hölgyet. Amikor megszületett, akkor a hajári dolog úgy nézett ki, mint egy sündisznó lenne, és akkor erről nevezték el. De persze fel kellett lenni azért egy izgalmas európai-amerikai nevet ahhoz, hogy tudjanak kommunikálni vele a külföldiek. Azt kétségtelen, hogy ugye háború után volt egy kis kemény hangulat Amerika és Vietnám között, manapság úgy tűnik, hogy ez már elmúlt. A nagykövetséget tanőrzik itt Ho Chi Minh City-ben, az amerikaiak természetesen gondoltak a biztonságra, de az emberek közül, vietnámiak közül nagyon sokan szeretnének például az USA-ba utazni, ott boldogulni, rengeteg olyan, aki szeretne oda állást magának, és hát a globalizált termékek kaphatóak, bár nem annyira és nem úgy Európában vagy akár csak Magyarországon, hiszen nem minden üzlet árul külföldi globalizált terméket, nem mindenhol lehet hozzájutni amerikai termékeket, de azért, hogyha valaki keres, azt talál, akkor előfordul, nem tiltják minden esetre. De még mindig a hazai ipart segítik a komolyabb vámokkal is, mert azzal is, hogy lehetőleg arra készítik az üzleteket, hogy hazai terméket árusítsanak. Itt van például Mekong kólát, ugye a Mekong folyóról nevezték el, és eszembe jutott, hogy nálunk is volt ugye Diet kóla, meg Viking kóla, meg mindenféle egyéb a normál üdítő italok mellett, meglepetésemre ugyanolyan íze volt, mint amit 20 évvel ezelőtt Magyarországon ittam, semmivel se volt másabb. Ugye egy kicsit lehet nosztalgiázni is itt Vietnámban. Amikor ezt a tudósításra adom, akkor egyébként gyönyörű a kilátás, mert miközben önöket tájékoztatom, a Mekong folyóra látok pontosan, annak az egyik is ágára helyesebben, és ott még ilyenkor is a hajók tucatjai jobbra-balra közlekednek, félig kivilágítva, vagy világítás nélkül, amelyeket teljesen kivilágítják, sőt van diszkóhajó is a turistáknak, és a városnéző hajó is, úgyhogy lehet miből válogatni. A folyó és a különböző folyóágak elképesztően érdekesek. Ugye a Mekong deltája egy hatalmas, végtelen tűnő terület, rengeteg küzdelemharc volt itt ugye a 60-as évek végén, 70-es évek elején még, amikor az amerikaiak harcoltak, és hát nem véletlen az, hogy itt nehezen bírtak a helyiekkel, egyáltalán nem bírtak az Egyesült Államok katonái. Rengeteg kis mellékágat lehet találni, itt hatalmas, végtelenek tűnő őserdő húzódik. Beültünk egy kis dzsunkába, egy kis motoros csónakba, és iszonyatos sebességgel elindultunk jobbra-balra, megint leágazás, megint egyenesen mentünk egy kicsit, aztán az egyik pámpánál balra fordultunk, komolyan mondom, már nem tudtam követni az eseményeket, érzem, találtam volna ki, hogyha ott hagy a kísérőm, aki vezetett. De nagyon-nagyon érdekes, hogy ők tökéletesen tudnak tájékozódni, természetesen, hiszen ott születtek, ott dolgoznak, ott élnek, és megtalálják azt a kis szigetet, vagy azt a kis helyet, ahova éppen menni szeretnének. a Mekong folyó torkolatánál minden esetben kismillió ágyra szakad a folyó, és apró szigeteket képez. Ezek közül a szigetek funkciója is különböző. Voltunk például az egyik szigeten, ahol kizárólag kókuszdió feldolgozással foglalkozott, mint egy 20 ember. Eszették a kókuszdiót, kifacsarták a kókusznak a levelét is, ezen kívül a kókusz termését is kifacsarták. Az egészet azt követően befőzték, és hát ugye volt a kókuszterv, volt a kókuszpálma levele, a kettőt különböző célokra használták, az érkezésítették a magát a kókusztejet, amelyet megfőztek, majd karamellet készítettek belőle, feldarabolták, és rögtön le is csomagolták, és mindezt körülbelül egy 80 négyzetméternyi helyen csinálták, tehát elképesztően gyorsan és eredményesen dolgoztak, és aztán vitték is az eredeti vietnámi terméket, aztán egy kis dzsunkával tovább. Láttam egy olyan szigetet, ahol temetkeztek a vietnámiak. Itt nagyon sok engedély kellett állítólag, hogy meg lehessen egy kandidát, sok választás nem volt, ugyanis azt azért nem vállalták, hogy a Mekong fő deltájáról több 100 kilométerre fekvő más települést az elhunytakat elszállítsák, úgyhogy ezen a szigeten csináltak a pálmafák között síremlékeket a meghaltaknak. A harmadik sziget, amit felkerestünk, az éptelen sziget volt, nagyon érdekes volt, ugyanis az elefánt alatt kínálták nekem, és meg is kóstoltam, mert azt mondták, hogy az a leghíresebb helyi étel. Szerintem egy picit sem hasonlít az a körülbelül 80 cm-es hal elefánthoz, amit ők így hívnak, minden esetben elég félelmetesen el tudták készíteni, még a fogai közé bele is taktak valamit, hogy imponáljon a turistának. A hal farkait nagyon szépen megcsinálták, tehát nagyon-nagyon sokat foglalkoztak az étel elkészítésével, de aztán az íze az végül is közepesen sikeredett, minden esetben mosolyoggal vettem tudomásul, hogy igen, remek ez a hihetlenül étel, és érdemes volt ennyit bajlódni vele. Magát a halat már elég látványosan tálalták, de a húsnákat úgy fogyasztottuk, hogy friss papírt tettük a tányra, előtte az bele kellett mászani egy kis vízbe. A friss papírba zöldséget tettünk, azt követően a házigazdán bányáztak százan nélkül részeket az elefánt halból, azt úgy beletették ebbe a friss papírba a zöldséggel együtt, az egészre szószt öntöttek, majd még különböző friss-szerű dolgot beletettek, az egészet összegöngyöttük, és ezt a palacsintatésztával, vagy palacsintatésztaszerű friss papírba csomagolt dolgot még egyszer a mászásba belemászottuk, és aztán már lehetett harapni. Hasonlított az egész egy kicsit a pekingi kacsa elkészítési módjához, de az itt természetesen más volt teljességben. Kínáltak még különböző gyümölcsöket is, például jackfruitot, ezen kívül mangót és itt termesztett banánt, az kicsi, de nagyon édes. A helyi termékek körül mindenképpen javaslották, hogy kóstoljuk meg a kis rákokat, az itt még a kis rákokat, hát erről most nem tudok beszámolni, mert elmondtam, hát úgy gondoltam, hogy ez az elefánt hal, meg az izgalmas egyéb harcos halak elfogyasztása után nem lehet más kérésem, csak hogy milyen kis zöldséget is adjanak. Hát ezt természetesen azonnal tudták teljesíteni, hiszen rengeteg mindent termelnek a Mekong földeltájának apró kis szigeteit. A következő szint már egy bevásárló sziget volt, itt mindenféle termékeket kínáltak azoknak, akik látogatnak, mivel hogy nem voltak sokan látogatók, meg amúgy kicsi az igényük az itt élőknek, ezért nagyon olcsó volt minden, amit a helyszínen meg tudtunk kapni, vagy meg tudtam kapni. Kókuszdióból kifaragtak mindenféle izgalmas dolgot, hangszereket, fúriákat, kuborákat, apró szobroskákat, még hátvakarót és cipőkanalat is készítettek kókuszpálmából. Ezeket próbálták megadni a turistáknak, de meg természetesen az elmaradhatatlan kókusz karamellát, hiszen itt nagyon sok helyen, nem csak az általam megnézett helyen készítenek kókuszdióból, kókuszpálmából mindenféle finomságot. A bevásárló szigetre járnak a helyiek is, ugyanis ide hordják dzsunkával a különböző izgalmas import cikkeket, például a különböző kínai pólókat, pulóvereket, a kínai cipőket, és ezeket aztán is megvásárolják a helyi lakosok, a sziget lakói, meg a mellette lévő többi kis sziget lakói, úgyhogy egyfajta bevásárlóközpont is működik ez a sziget. Láttam, forgalmi dugó volt is a Mekong folyó deltájánál. Egymás mellett több dzsunka közlekedett, és nem tudták kikerülni egymást, úgyhogy az egyik belement a másikba, ráadásul pont a miénk szenvedte el ezt a balesetet, tehát gondoltam, hogy biztos azért van, mert véletlen előfordul ilyesmi. Aztán kiderült, hogy azért, mert hát nem tud mindenki nagyon remekül vezetni. A mi dzsunka irányítónk például nem tud bevenni egy kanyart, és belerohantunk a pálmafák melletti kis részbe. Szerencsére léket nem kaptunk, úgyhogy lehetett tovább menni.